Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dani Eszter református lelkipásztorral, a Református Egyházközség Zsinata missziói irodájának vezetőjével Rózsa Katalin beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Dani Eszter református lelkipásztort, a Magyarországi Református Egyház Zsinata missziói irodájának vezetőjét, a Budapest Németajkú Református Egyházközség helyettes lelkészét. Életútjáról, hivatásáról, és ami ettől persze elválaszthatatlan, hitéletéről beszélgetünk.
Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
Idén a reformáció 500. évfordulója kapcsán is sokat hallottunk Debrecenről, a reformáció városáról. Az ön életében is fontos szerepet játszott a Tiszántúl legnagyobb városa. Beszéljen erről, kérem.
Debrecenben születtem, egy lelkész családban második gyermekként. Gimnáziumba is Debrecenbe mentem, a református gimnáziumba, ami akkor még az országban az egyetlen református gimnázium volt, ahol nagyon meghatározó élményeket kaptam, nagyon jó tanáraink voltak, akik megnyitották számunkra a Kárpát-medence valóságát és mélységét. Voltunk Erdélyben, Kárpátalján a 80-as években, ez nagyon nagy dolog volt. A Debreceni Református Kollégium kórusa, a kántus volt a másik meghatározó élménye ennek az időszaknak az életemben. Egy csodálatos közösséggel, nagyon jó karnagyja, Berkesi Sándor karnagyúrral. Az életünk a gimnáziumi éveknek a legizgalmasabb és legszebb része volt az, hogy a kántusban ott együtt szolgálhattunk, énekelhettünk, egy közösségként utazhattunk, bejártuk a világot. Aztán teológiára mentem. A teológiai évek alatt szerveztük újra a Keresztény Ifjúsági Egyesületet, aminek én Debrecenben hamar a vezetője, az elnöke lettem. A 90-es évek legelején mi egy olyan ifjúsági szervezetet vezettünk a barátaimmal együtt, 21-22 éves fiatalok, aminek az volt a célja, hogy elérjük az egyháztól, Istentől, hittől elidegenedett fiatalokat, és amikor szétnéztünk, akkor láttuk, hogy akkor indult újra a MEGDESZ is, tehát vannak olyan csoportok, akik a diákokat elérik, de kevésbé van a fókuszában bárkinek célzottan az a réteg, akik kiestek az iskolákból, vagy szakmunkásképzőkbe járnak, vagy munkanélküli fiatalok. Mi őket próbáltuk megszólítani. Nagyon izgalmas szolgálat volt. Volt olyan, hogy egy hét alatt különböző rendezvényeinken 60-70 fiatal is megfordult, és mindezt magunk is fiatalok vezettük. Szerveztünk nagy országos ifjúsági munkatársképzőket is. Nagyon nagy segítségünkre volt Ausztriából, Bécsből Dietrich Reinzner, aki az osztrák KIE-nek volt a főtitkára, és ő segített bennünket, tanított a munkatársképzésnek a megszervezésének, ő volt a motorja, de nagyon hamar átadta nekünk. És így szerveztük ezeket a munkatársképzőket, amire határon túli fiatalokat is hívtunk. Sőt, a debreceni csoportunknak az volt az egyik fókusza a fiatalok elérése mellett, hogy Kárpátalján segítsünk az ifjúsági munkát újra építeni, erősíteni, hiszen ez közvetlenül a Szovjetunió szétesése után van, a határok megnyíltak, és Debrecenhez közel van Kárpátalja is. Úgy láttuk, hogy nagyobb szükség van most arra, hogy mi Kárpátaljára menjünk. Erdélybe ugye nagyon sokan mentek. Így kerültem szorosabb kapcsolatba a Kárpátaljai Egyházzal és az ottani szolgálatba is. Tulajdonképpen a ki és a szolgálatunkon keresztül kezdtem el belelátni.
Azzal kezdtem a beszélgetést, hogy Debrecen nagyon fontos város, nem csak a reformáció történetében, hanem az ön személyes életében is. Most említette Kárpátalját. Ha városneveknél maradunk, Munkács sok szempontból meghatározó az életében. Hogyan jutott eszébe egyáltalán egy fiatal lánynak, hogy Kárpátaljára menjen misszióra?
Nem is misszióba mentem én, hanem egyszerűen lelkészi szolgálatot vállaltam Kárpátalján. A saját egyházunkon belül, bár egy politikai határ elválaszt bennünket egymástól, mi, mint Keresztény Ifjúsági Egyesület munkatársai, rendszeresen jártunk át Kárpátaljára, és foglalkoztunk a fiatalokkal, és így láttam azt, hogy mekkora nagy éhség van az ottani emberekben, az Isten igéje után, a közösség után, és milyen nagy hiányuk van. Ugyanakkor nincsen Kárpátaljának saját teológiája. Korábban a sárospataki, debreceni és a kolozsvári teológiára jártak erről a területről, ami nem is volt soha egy egységes terület, ez különböző megyékhez tartozott. A határok lehúzása után viszont nem engedték őket teológiára menni, majd a 70-es évek végén engedték meg idős lelkészeknek, hogy 2 évente két már szolgálatba állított szolgálattevőt valamilyen módon képezzenek, de a 90-es évek elején a majd 100 gyülekezetre 21 néhány lelkészük volt csak, és a fele 70 év felett. Tehát nagyon nagy lelkész hiányuk volt. Akkor már megengedték, hogy küldjenek fiatalokat a teológiákra, de ugye az idő még végeznek és haza tudnak menni. És akkor én a Reformátusok lapjában olvastam még 3. éves koromban egy ilyen felhívást, hogy Kárpátaljára várnak lelkészeket Magyarországról, hogy segítsünk nekik. És ez egy nagyon gyors megfogalmazás volt a szívemben, hogy ha mire én végzek, akkor még mindig ez lesz a helyzet, akkor én szívesen megyek. 5. évesen így jelentkeztem be a püspök úrhoz Kárpátalján, meg jeleztem aztán a saját püspökömnek is, hogy én szeretnék ott szolgálatot vállalni, és így akkor abban az évben 2-en mentünk ki a teológiáról Kárpátaljára. Munkácsra kerültem, Gulácsi Lajos mellé, aki akkor főjegyző volt, utána rövid időn belül püspök lett, és az ő 3 gyülekezetében voltam először segédlelkész, aztán amikor visszamentem 1 éves németországi tanulmányút után, akkor missziói lelkész.
Önt idézem, lelkipásztorként óriási kiváltságként éltem meg azt, hogy Isten munkálkodott közöttünk, és hogy én ebben az ő munkatársa lehettem. Milyen nehézségekkel kellett megbirkózni ezen a szociális, társadalmi szempontból is nagyon nehéz terepen.
A Szovjetunió szétesése után Kárpátalján az élet nehezebb volt, mint előtte. A gazdasági rendszerek is széthullottak, az emberek munkanélküliek lettek, nem volt megoldott a vízellátás, naponta 3-szor van vezetékes víz, amikor folyik is a csapból víz. Azóta legtöbben felszerelték a tartályokat, és megoldották saját maguknak a vízellátást. Abban az időben, az első években, 90-es években az áramszolgáltatás is hiányos volt, tehát volt olyan, hogy bizonyos városrészekben hétfőn szerdán pénteken volt áramszünet, más városrészekben kett csütörtök szombaton. Nem voltak gyógyszerek, tehát a gyógyszertárak üresek voltak, a fekete piacon lehetett gyógyszerhez jutni, kenyérért óriási sorok álltak, 2-3 órát kellett sokszor várni, hogy valaki kenyeret kapjon. Nekem az volt a szerencsém, hogy a kis lakás, ahol laktam a belvárosban, ott volt egészen közel hozzá egy pékség, és egyszerűen csak kinéztem, és láttam mindig, hogy mekkora a sor, és amikor már nem volt sor, akkor mentem, és akkor vagy volt kenyér, vagy nem volt kenyér. A mafia harcok azok pedig nagyon erőteljesen jelen voltak, tehát lövöldözések. Volt olyan, hogy mentem haza, soha nem engedett Lajos bácsi egyedül hazamenni a esti szolgálat után, amikor a kocsit azt mindig nála az udvaron kellett hagyni, mert azt nem hagyhattam az utcán. Mentem haza, Bereg Rákoson az egyik gyülekezetünkben volt valami alkalom, utána a sofőrrel is ott lövöldöztek az orrom előtt. Na most ezt a szüleimnek persze akkor úgy frissen nem mondtam el. Ez nem is volt nagyon késő, este 8 óra körül volt. Volt olyan karácsony, amikor a polgármesterünket lelőtték. Zajlott az élet. Én a Munkács belvárosában laktam, ahol a mafiának a kedvenc éjszakai találkozó helye volt az ablakom alatt. Közben az emberek nagyon nehéz anyagi körülmények között voltak, tehát valóban nélkülözték. Barátaim, gyülekezeti tagok is egy kis olajos kenyeret reggeliztek. Ha már volt egy tojás, ha én ott aludtam, és akkor megfőztek egy tojást reggelire, az ünnepnek számított. Nagyon sokan pszichésen is összeroppantak. Alkoholizmus is még erősebben lábra kapott. Nem mindenki tudta ebben a helyzetben ezt jól kezelni és megoldani. Maga a nyomorúság, a kilátástalanság, abból a biztonságból, amit azért a szovjet rendszer adott azzal, hogy mindenkinek volt munkája, ki lehetett fizetni a rezsit, hát ahol nagyon olcsó volt az elektromos szolgáltatás, a fűtés. Ebben az időben a szolgáltatások hirtelen megugrottak, nagyon drágák lettek, voltak olyan lakótelepek, ahol abszolút kikapcsolták a fűtést, és nem volt éveken keresztül semmi fűtés télen. Kárpátalján ugyanolyan hideg van, mint nálunk itt Magyarországon, vagy még hidegebb, de el nem tudtam képzelni, hogy hogy tudnak a lakótelepi házakban úgy élni családok, hogy fűtés nélkül. A szükség, a nyomorúság fizikai értelemben nagyon nagy volt. Ugyanakkor volt egy nagyon nagy lelkiiség, nyitottság az evangélium felé, a templomok megtálták, és a közösségben élet volt. Azt tudom mondani, hogy amiről a nagyszüleink beszélnek, hogy milyen volt az ébredés ideje alatt, hogy ez tulajdonképpen egy ébredés volt, ami ott történt. Nagyon sokan hitre jutottak, és ebben a kilátástalan, reménytelen helyzetben mégis megtelt a szemük csillogással és a szívük szeretettel. Ezzel a megváltozott hozzáállással, kisugárzással jártak az emberek. Megdöbbentő volt, hogy mi történt veled. Minek tudsz örülni, amikor minden ilyen szürke és kilátástalan. Nagyon könnyű volt azt mondani, hogy én az Istennel találkoztam. A templomba gyere te is. Az Isten szeret. Mégis van perspektíva és van távlata az életnek. Annak ellenére, hogy nagyon sok szempontból nagyon nehéz volt ott az élet, lelkileg viszont nagyon gazdag volt. A közösség nagyon erős volt, az emberek nagyon segítőkészek, egymásra figyelőek. Sok áramszünetes estén nagyon nagy beszélgetéseink voltak. Fantasztikus embereket ismertem meg, akikkel együtt tudtunk nagy terveket szőni. Komoly ökumenikus ifjúsági találkozókat szerveztünk, tízés találkozókra. Soha nem kapták meg az utolsó pillanatban a vízumot a kárpátaljai fiatalok. Egy baráti körünk volt, amiben voltak katolikusok, reformátusok, és akkor együtt találtuk ki, hogy hát csináljuk meg a magunk ifjúsági találkozóját a két ünnep között. Hosszú éveken keresztül nagyszülősön a ferences testvérek segítségével a nagyszülősi magyar iskolába szerveztük meg azokat a találkozókat, ahol 200-an is voltunk, református, görögkatolikus, római katolikus fiatalokkal. Nagyon sok élményben volt részünk.
Egy gyermekotthont is szervezett. Beszélne erről?
Ez úgy kezdődött, hogy 96-ban először egy kislányt fogadtam be, mert őt a nagyszülei nevelték, miután a nagyapa meghalt, még a nagymama a munkáját is ő végezte, tehát takarítani járt, mellette tanult, 12 éves volt. Egy év múlva gyomorfekéllyel kórházba került, de hát a kórházban éjszaka patkányok voltak, a gyógyításnak az eszközei sem igazán álltak rendelkezésre. Én néha meglátogattam ezt a kislányt, és amikor kijött az nap, a nagymama comnyakcsonttöréssel kórházba került, és azt mondtam, hogy 13 évesen, 6-7-es kezelés után, miután nem lett jobban a gyomorfekéje egyébként, nem mehetsz haza egyedül. Ő így hozzám került, aztán nem sokkal később egy 16 év körüli kislány került hozzám, akit az édesanyja prostitúcióra akart kényszeríteni, és ők már akkor az utcán voltak az öccseivel együtt, ismerőstől ismerőség mentek, ő is hozzám zörgött be, igyekeztem őt a rokonokhoz elvinni, de senki nem fogadta be. Így ez a két kislány volt, aki először hozzám került. Egy másfél szobás lakásban laktam az ifjúsági munkatársal együtt. Ez a lakás volt akkor a gyülekezetnek a templomon túl az egyetlen tulajdona, tehát itt tartottuk a bibliaórákat, az ifjúsági órákat, a lelki gondozás, minden itt történt, és már négyen laktunk benne. Este letettük a matracokat, reggel föltettük a matracokat, több funkciós volt a lakás, és aztán egyre több gyerek kezdett kopogtatni az ajtómon, hogy ők hallották, hogy én gyerekeket fogadok be, és mesélték el a nehezebbnél nehezebb történeteiket, hogy miért kellene nekem őket is befogadnom. Már így sem fértünk. Ugyanakkor gyerekeket az utcára befogadni, az sokkal nagyobb felelősség annál, mint hogy az ember három gyülekezet és egy nagy cigány misszió mellett csak úgy mellékesen még végezze. Volt egy külföldi utam, de útközben ejtettem Debrecenbe a szüleimet, és akkor kérdeztem meg a bátyámat, hogy nem jönne át segíteni, hogy egy családi típusú gyerekotthont felépítsünk és beindítsunk, mert egyszerűen ott vannak ezek a gyerekek az utcán, a mafiának kiszolgáltatva, gyermekprostitúciónak. Senki nem veszi észre, tehát a 90-es évek közepén, végén még a szociális háló annyira gyenge volt Ukrajnában, hogy egyszerűen ezek a gyerekek nem voltak számon tartva, nem jártak iskolába, semmilyen esélyük nem volt. Péter, a bátyám szintén kijött 96-ban, és egy év kellett arra, hogy pályázzunk, összegyűjtsük a pénzt, kijárjuk a jogi útját ennek, hogy hogyan tudunk hivatalosan Ukrajnába egy gyerekotthont indítani, munkatársakat keressünk, egy testvér gyerekotthonunk volt Németországban, akiktől tanulni igyekeztünk, tehát a bátyám kiment egy hónapra, hogy lássa, hogy hogy működik egy ilyen gyermekotthonban az élet. 97. szeptemberében 4 gyerekkel elindítottuk az otthont, amiben aztán összesen 27 gyermek nevelkedett.
Cigány misszió is szóba került már. A Mária Rádióban van egy műsor, a Ceferino Ház, amely a roma kisebbség hitéletét segíti. Eszköze a jó példák és a gyakorlatok bemutatása a szereplőkön keresztül. A műsor társadalmi haszna felbecsülhetetlen, hiszen a vallásos hit igazán alkalmas arra, hogy e kisebbséget integrálhassuk. Önt idézem. Nem gondoltam, hogy igazán mély barátaim, testvéreim lesznek, kérges tenyerű, börtönből szabadult cigány férfiak. Hogy került kapcsolatba velük? Ehhez kötöm azt is, hogy a cigánymissziós szolgálatáért Wallenberg díjat kapott.
Az ember lelkész, akkor kapcsolatba kerül mindenkivel. Az első kapcsolódásom a városközpontban körülöttem cigány családok éltek. És az ő gyerekeik voltak ott aktívak, és nyüzsögtek az utcán körülöttünk. Legelőször őket ismertem meg, de nagyon hamar eljött az első cigány temetésemnek az ideje, amikor értem jöttek a nagy cigánytelep szélén, megállt az autó, és mondta, hogy akkor most menjünk gyalog tovább, mert hát itt olyan sár van, hogy nem tudunk kocsival végigmenni, és valóban hatalmas sárba van, indultunk be, ahol egy 3000 fős cigány nyomornegyed tárult a szemem elét. Nagyon megdöbbentem azon, amit láttam. Dokumentumfilmekben látunk ilyeneket Ázsiából vagy Afrikából, hogy mekkora szegénységben és nyomorban élnek emberek. Itt ugyanezt láttam. A gyerekek hiányos öltözetben sokszor félmesztelenül ott szaladgáltak bőrbetegségekkel, én rajtam kabát volt, ez már ősz volt. Elég sok szemét is volt, kutyák, macskák, tyúkok, vegyesen kis vályogházak egymás mellett, vagy egymástól kis távolságra, de úgy kerítések és udvarok nélkül. Így történt az első temetésem. Nagyon értékeltem, hogy a határozott kérésemre abba hagyták a búcsúzkodást a halottól is. Hajlandóak voltak lefedni a koporsót addig, amíg az Isten igéje szól. Én pedig megígértem nekik, hogy nem kell leszegelni, amikor én befejezem, akkor ők még elbúcsúzhatnak a halottjuktól. Ahogy elkezdtem közöttük Isten igéjét hirdetni, olyan figyelmes és mély tekintetek kísérték a szolgálatot. Ott rögtön valami megtörtént egy kapcsolódás közöttünk, és utána ennek volt is folytatása. Ebben az időben többen különböző falvakban kezdtek szolgálni cigányok között. Jutottak hitre cigány emberek, és kerestek meg engem, mint lelkészt, hogy alkalmanként menjek már közéjük egy-egy Isten tiszteletet is megtartani. Több különböző településen élő cigány közösséggel kerültem kapcsolatba, és ezután egy munkatársammal, Tomás Attilával, aki a munkácsi cigány missziónak lett aztán a vezetője, összehívtuk a kárpátaljai cigány közösségeknek a már keresztény vezetőit, a gyülekezeteknek a cigány munkatársait, hogy mit szeretnének. Együtt fogalmaztuk meg azt, hogy szeretnék, hogyha a gyerekeiknek lenne valamilyen táboroztatás, szeretnének egymással találkozni, hogy egymást megismerjék. Azért rendszeresen konferenciákat szerveztünk nekik a különböző cigány gyülekezetekben, ehhez kerestünk támogatást, hogy busszal oda tudjanak utazni. A cigány gyerektáborok is beindultak később, képzést kértek, elkezdtünk egy munkatárs képzést. Mire ez a munkatárs képzés beindult, ez már a 2000-es évek legeleje, hogy azokat a cigány embereket, asszonyokat, akik a közösségeiknek a természetes vezetői, még írni, olvasni sem tudtak egyébként, a legtöbben azért igen, de hogy fölkészítsük arra a szolgálatra, amit a gyülekezetben végezniük kell, mert nekem meggyőződésem, hogy Istennek mindenhol vannak elhívott munkatársai, ők tudnak a legerőteljesebben szolgálni, akik maguk is ebből a közegből jönnek, és ezt a kultúrát élik. Viszont szükséges a felkészítés és a segítés. Nagyon sok mindent csináltunk, nem csak az igét hirdettük, és Isten tiszteteket tartottunk, hanem ahogy ez az Isten ország evangéliumának része, a holisztikus szemlélet, amikor 90%-ban nem tudtak írni, olvasni, akkor nagyon fontos volt megszervezni az iskolákat és a felnőtteknek is az oktatását, vagy kutakat fúrni, hogy egészséges vizet tudjanak inni, vagy volt olyan, hogy a Református Nőszövetségtől kecskéket kaptunk, és akkor a családok kaptak egy-egy kecskét, aminek a teje sokáig táplálta őket, aztán meg a húsa, amikor levágták, vagy kosár fonásba is belevágtunk, sok mindenbe belevágtunk, földművelésbe, és attól függően, hogy melyik településen élő cigányok mit tudtak elképzelni, vagy szerettek volna. Tehát volt ennek ilyen szociális, egészségügyi, oktatásügyi része is. Minden irányból segítsük, hogy meg tudjanak kapaszkodni, és be tudjanak illeszkedni abba a társadalomba, abba a közösségbe, ahol élnek.
Kedves hallgatóink, Dani Eszter református lelkipásztorral, a Református Egyházközség Zsinata missziói irodájának vezetőjével Rózsa Katalin beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu